happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mert mondjuk közösen, az igaz ember hitből él. És én nem a meghátrálás embere vagyok, hogy elveszek, hanem azért, hogy életet nyerjek. Mert nem látás szerint járok, hanem Isten igéjébe vetett hitből élek. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Hiszem, hogy az én hitem Jézus a Krisztus, aki legyőzte a világot. És ez a hit, a győzelem, amely által a világot én is Isten áldásával, kegyelmével legyőzöm. Mert hiszem azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, ítélet alá helyezte a világnak az urát, és győzelmet aratott mindazok fölött, amely a világban van, a testkívánságát, az életkevésségét, a szemkívánságát is legyőzte, hogy engemet is győzelemre vezessem. És hiszem, hogy Isten szelleme az, amely megújít, megerősít engemet, és betölt engemet Isten természeti erejével, és győzelemre vezet, és hatalmat ad nekem az Úr, hogy kigyókon és skorpiókon tapossak az ellenségnek minden erején, és semmi nem ártat nekem. Ezért ellenállok az ördögnek, és megvan írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfutasz tőletek. És én a mai napon is oda szentelem a testemet az Úr Jézus Krisztusnak, élő, szent, jó illatú áldozatul, hogy igazság fegyverének, hogy használjon engemet a Szentlélek az Isten dolgainak, a szolgálatára, megcselekvésére, mert hiszem, hogy Istennek a szelleme az, amely megelevenít, és én nem a kárhoztatás szolgálatába vagyok, hanem Isten dicsőségének a szolgálatába vagyok, mert a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak a szolgálata. Mert Isten az törvényének a szellemét beírta az én szívem hústáblájára, ezért nincsen már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. A testnek a cselekedeteit pedig megöldöklöm, hogy ne halljak meg, hanem éljek. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a szellemem a Szentlélekkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. Mert Jézus Krisztust befogadtam, és Isten hatalmat adott nekem arra, hogy Isten fiává váljak. Mert nem testtől, vértől, hanem Istentől születtem. És Istenhez tartozó ember vagyok. És Isten országának a polgára, amely igazság, békesség és Szentlélektől való öröm. Amen. Köszönöm.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 19. rész. Józsafát, Júda királya viszont éppen és egészségesen hazatért Jeruzsálembe. Jéhu próféta, Hanáni fia a király elé ment, és ezt mondta neki.
Miért segítetted az istentelent? Azt szeretted, aki gyűlölte az örökkévalót? Ezért haragszik rád az örökkévaló. Ugyanakkor talált benned valami jót is, hogy kiirtottad az országodból az asara bálványoszlopokat, és hogy szívedet az örökkévaló keresésére és követésére szántad.
Jósafát Jeruzsálemben lakott. Onnan járt ki a nép közé újra meg újra. Bejárta országát Bersebától egészen Efraim hegyvidékéig, és visszatérítette népét az örökkévalóhoz, őseik istenéhez. Városról városra ment Júdában, és minden fallal körülkerített városban bírákat nevezett ki. Ezt mondta nekik. Nagyon gondosan és körültekintően ítélkezzetek, mert nem az embereknek, hanem az örökkévalónak szolgáltok a bírói hatalmatokkal. Az örökkévaló veletek lesz, amikor ítéletet hoztok. Az örökkévaló félelme és tisztelete legyen rajtatok, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk az örökkévaló igazságos, és nem tűri az igazságtalanságot. Nála nincs személyválogatás, részrehajlás vagy megvesztegetés. Amikor visszatért Jeruzsálembe, ott is kinevezett Jósafát lévitákat, papokat és Izrael népéből való nemzetségfőket, hogy ők ítélkezzenek az örökkévalóra tartozó és egyéb ügyekben. A király nekik is meghagyta. Az örökkévaló iránti félelemmel és tisztelettel szolgáltassatok igazságot. Tökéletes szívvel és hűségesen végezzétek munkátokat. Sokféle ügy fog elétek kerülni. Gyilkosság, törvények, rendeletek, parancsok megszegése és hasonlók. Izrael népéből való testvéreitek fognak előttetek állni, akik valamennyien városunkban laknak, hogy szolgáltassatok nekik igazságot. Ilyenkor minden alkalommal szigorúan figyelmeztessétek és tanítsátok őket, hogy ne vétkezzenek az örökkévaló ellen. Így nem fog rátok és testvéreitekre szállni az örökkévaló haragja. Így ítélkezzetek, és akkor nem fogtok vétkezni az örökkévaló ellen. Nézzétek, Amarjáhu pap lesz a vezető közöttetek az örökkévalóval kapcsolatos dolgokban. Zebadjáhu, Ismáél fia, Júda törzsének fejedelme pedig a király dolgaiban lesz a vezetőtök. A léviták fognak segíteni nektek, mint írnokok és hivatalnokok. Legyetek erősek és határozottak tisztségetekben. Az örökkévaló azok mellett áll, akik igazságosak.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nyilvánvalóan tudni kell, hogy a kegyelmi ajándékoknak a használata minden cselekedetnek hívő életben Isten dicsőségét kell szolgálni. Egyértelmű tehát, hogy van különbség a kegyelmi ajándékok karizmák között. Különböző módon részesülnek, különböző mértékben a hívők karizmákból, és a különböző mértékben való részesedést létrehoz különbséget, de nem szakadék, mert ugyanaz a szellem osztogatja a karizmaikus mákat, a kegyelmi ajándékait a Szentléleknek, és nem az a célja a Szentléleknek, hogy a karizmák között lévő ellentétet, kedv vagy különbségeket ellentétbe állítsuk, hanem azért, hogy megtartsuk a szellemnek az egységét. Ugye ebben hibáz a korintosiak, csak legfeljebb te nem voltál ott a felházban, hanem valahol vagy Budapesten, vagy másutt voltál, és lehet, hogy szuverén módon kaptad a Szent Szellemet, vagy valaki más rátette az Úr Jézus nevében a kezét, szellemi célból azért, hogy Szentlélek betöltekezzen, de a lényeg az, hogy nem szabad a kettő között ellentétet létrehozni, hanem higgyél abban, hogy te ugyanazzal a szellemmel vagy betöltekezve. Názáreti Jézus Krisztus nyilvánvalóan mindennek az alapja, és senki nem lett volna, se Péter, se Pál, se Apollós, se te, se én, nem lennénk azok, akik vagyunk. A názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata és föltámadása által dicsőség Istennek!
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Így hát tüzetesen átnéztem a város működésére vonatkozó szabályzatokat, és megkönnyebbülésemre azt tapasztaltam, hogy a Lincoln Park közhasználat céljára pihenésre van fenntartva. Magáncélra nem vehető igénybe, akármilyen jellegű is legyen az. Rose azonban, aki önálló kutakodásba fogott, az út túloldalán felfedezett egy üres telket, ahonnan teljes rálátás nyílt a parkra. A terület egy Strutz farm tulajdonosáé volt, amit azzal a reménnyel létesített, hogy vásárlókat csalogasson oda a parkból. Ám az üzlet nem ment valami fényesen, ezért örömmel adta bérbe a farm melletti üres részt vasárnap délutánokra. Így egyszeriben, még most is alig értem, hogyan is történt pontosan, arra eszméltem fel, hogy már nyakig benne vagyok ebben az őrültségben. Eleinte annyi gyakorlati részletre kellett figyelni, hogy nem volt időm félni. Rendőrségi engedélyeket kellett beszerezni, pódiumot felállítani és hangosító felszerelést bérelni. Rose arra gondolt, megkér néhány lányt a gyülekezetből, hogy jöjjenek el énekelni. Ami a beszédet illeti, azzal nyugtattam magam, hogy annyi prédikációt hallottam már életem során, hogy csak ragadt rám valami belőlük, és hogy az idő nagy részét amúgy is a zene fogja kitölteni. Ám ahogy közeledett az első vasárnap, egyre többször fordult elő, hogy éjszakánként teljesen leizzadva ébredtem fel. Mindig ugyanazt álmodtam. Egy nevetségesen magas emelvényen állok, kiabálok és hadonászok a kezemmel, miközben elszörnyedve mered rám egy férfi, akivel épp aznap üzletet kötöttem. Mi van akkor, ha ez tényleg megtörténik? Tegyük fel, hogy néhány üzleti partnerem tényleg ott lesz a parkban. Vajon mit gondolnak majd? Itt voltam sikeres fiatal üzletemberként, és épp kezdtem meghívásokat kapni jó nevű civil szervezetekbe, valamint hírnévre szert tenni az üzleti életben tanúsított helyes ítélő képességem miatt. Mi van akkor, ha olyan szóbeszéd kap szárnyra, hogy a féle vallási fanatikus vagyok? Ez nem csupán az én jó híremet tenné tönkre, hanem mindazt, aminek felépítésén édesapám oly sokáig dolgozott. Végül elérkezett 1940. júniusának első vasárnapja, az a nap, amit az első szabadtéri összejövetel időpontjaként kijelöltünk. A reggeli istentisztelet után átautóztunk a Strutz farm melletti telekre, és felállítottuk a hangosításhoz szükséges berendezéseket. Meleg és tiszta idő volt aznap, és az út túloldalán lévő Lincoln Park zsúfolásig telt emberekkel. Miért nem tud most esni az eső? Gondoltam, miközben Rose egyre csak a szép időről áradozott. Kezdésként három lányjal együtt elénekelte a Micsoda barátra lehetünk Jézusban kezdetű közismert dicséretet. Miután a dal véget ért, felmentem az emelvényre vezető három házilag eszkábált lépcsőn, megmarkoltam a mikrofont, és megköszörültem a torkomat. Legnagyobb rémületemre a hangom hatalmas hangerővel harsant ki a hangszórókból. Azonnal hátraléptem néhányat. Barátaim! Kezdtem, és ismét nagy robajjal dördültek fel a hangszórók. Eldadogtam néhány mondatot, miközben csak a hangom szörnyen erős, mesterséges visszhangjára tudtam koncentrálni. Majd kétségbe esetten jeleztem a lányoknak, hogy ismét énekeljenek. Itt-ott néhány ember felszedte a pokrócát, és biztosra vettem, hogy kiüldözöm őket a parkból. Ám meglepetésemre a legtöbben közelebb jöttek, és úgy kerestek maguknak helyet a letelepedésre, hogy jobban láthassanak minket. A valódi közönség láttán megnőtt a bátorságom. Újra a mikrofonhoz léptem, kiválasztottam egy sárga inges férfit, és a tekintetemet rászegezve egyenesen neki intéztem a prédikációt. És ekkor egy határozott női hang tisztán és jól érthetően azt kérdezte: drágám, az ott nem Démus Sakaria? Szememmel a tömeget pásztáztam. Hirtelen megpillantottam. Egy piknik kosár felett átnyúlva mutatott rám, miközben ott ült mellette, a rövidlátása miatt hunyorogva, az a férfi, akitől villanypásztort vásároltunk. Az nem lehet Sakarián, válaszolta hirtelen támadt csendben. Majd matatni kezdett az inksebében, és előhúzta belőle a szemüvegét. A kis késit, az tényleg Sakarián? A gallérom a torkomat szorongatta, a mikrofon nyele pedig nedves és csúszós lett a kezemben. Zokogást hallottam, és azon tűnődtem, vajon én sírok-e. Lenéztem, a kis emelvény mellett ott állt a sárga inges férfi, és csak úgy potyogtak a könnyei. Mennyire igazad van, testvér? Igazad van, zokogta. Isten jó volt hozzám. A döbbenettől megrőkönyödve bámultam őt. Szerencsére Róznak volt annyi lélek jelenléte, hogy felhívja az emelvényre. A férfi kivette az izzadt mikrofont a kezemből, és egy hosszú történet elbeszélésébe kezdett anyagi sikerről és személyes kudarcról. Ekkor egy kisebb csapatnyi ember jött át az út túloldaláról, és az emelvény köré gyűltek. Velem is pontosan ez történt, kiáltott egy másik férfi, majd ő is feljött a három lépcsőn. Teljesen elfeledkeztem a hangszórókról, és arról az emberről, akitől a villanypásztort vettem. Egyedül arra a csodára tudtam gondolni, amit Isten éppen cselekedett, ott, közöttünk, a Lincoln Parkban. Mire este felé nekiláttunk a felszerelés összepakolásának, 6 ember adta át az életét Jézus Krisztusnak. 3 hónapon keresztül, 1940. júniusában, júliusában és augusztusában ugyanezt tettük minden vasárnap délután. Úgy 2 óra körül érkeztünk a parkon át, és 5-ig vagy 6-ig maradtunk. Hamarosan kialakult egy bizonyos menetrend. Rendszerint volt néhány rendzavaró és néhány támogató, akik elhallgattatták az előbbieket. Valamint egy öreg ember, aki minden héten megszabadult az ivászatból. Az emelvényhez jövők sosem voltak túlzottan nagy létszámban, 4-en, 10-en, esetleg 1 tucatnyian. És bár időnként kapcsolatba léptünk velük, a legtöbb esetben nem állt módunkban megtudni, történtek-e valódi változások az életükben, vagy sem. Még ha látható hatásait nagyon nehéz is volt felmérni ezeknek a vasárnap délutánoknak, a láthatatlanokat önmagamban nagyon is könnyű volt. Amikor belevágtunk, egy ideig úgy érkeztem az összejövetelekre, hogy a saját méltóságon felül aggódtam. Majd augusztus végére megtanultam, hogy mint ilyen, nincs is. Isten válasza abbéli félelmemre, hogy valamelyik ismerősöm meglát, az volt, hogy minden egyes vasárnap feltűnt valaki, akivel üzleti kapcsolatban álltam. Mintha csak azt mondta volna az Úr. No lám, bolondot csináltál magadból előtte. Legalább egyel kevesebben vannak, akikre jó benyomást akarsz tenni ezek után. Később, amikor összefutottam ilyen emberekkel a Lions Club találkozóin, vagy egy Kiwanis rendezvényen, általában kínos csend lett úrrá, és olykor egy-egy nevetést is lehetett hallani. De semmi többet ennél. Ám az általam vizionált üzleti katasztrófák közül egy sem következett be. Nyár végére olyan leckét tanultam meg, amit sosem felejtek el. Az, hogy mit fognak gondolni az emberek, tulajdonképpen nem más, mint a saját önközpontúságunk félelme.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Így van, folytatódik, méghozzá Grühl Eszterrel, akivel továbbra is a görög nyelvből beszélünk, amit nem egyedüli nyelvként ismersz, de valamilyen módon mégis ez így kiugrik a számodra. Még azért hagyd kérdezzem meg, akár nyelvtani, akár más szempontból, az általad is ismert nyelvek közül ez hogy kap preferenciát, és egyáltalán hány nyelvet ismersz?
Hát most úgy kap preferenciát, hogy ezt tanítom, tehát ebbe vagyok benne napi szinten. Nyilván ez...
De szereted, ezt gondolom, szeretem. Nem tagadom.
Ez nem kérdés, hogy szeretem, nagyon szeretem. És igyekszem ezt a lelkesedést ráragasztani a hallgatókra is, több-kevesebb sikerrel, de hát én az ELTE-n végeztem 3 nyelvszakon, tehát latint, görögöt és hébert végeztem. A héber az magába foglalta egyébként a bibliai arámit is, és hát emellett 2 élő nyelvet tanultam meg ilyen használható szinten, meg még több nyelvvel ismerkedtem, mert mondom, tehát én annyira szerettem a nyelvtanulást, hogy így hobbi szinten, kikapcsolódás szinten is ezt szívesen űztem. De tehát így ezeket tudnám mondani, hogy angolul meg angolt és németet tudom használni még ezek mellett.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell attól visszariadni, hogy valami nehéz, mert lehet, hogy annál értékesebb.
Nem kell visszariadni semmiképpen a nehézségektől, és többek között a nyelvtanulás nehézségeitől sem, de hát nyelvtanulás az mindig úgy működik, hogy lépésről lépésre kell haladni, és hogyha az ember elakad egy ponton, akkor érdemes azt nem tovább túllépni, hanem megvárni, amíg azt sikerül megérteni, elsajátítani, és úgy menni tovább. És akkor igazából nem okozhat nehézséget. Hát elismerem, hogy a görög igeragozás rendszer az egy váratlanul nehéz, de nem a legnehezebb a világon. Tehát,
és megvan az eredménye ezek szerint, hiszen ezek azért mind rá tudnak világítani egy újabb, tehát hogy nem öncélú ennek a nehézsége,
nem.
Úgy tűnik.
Egyáltalán nem, és tehát hogy az előbb olyan példákat mondtam, amik egy-egy szónak a jelentéséhez kapcsolódnak, és hát elismerem, hogy ehhez igazából ma már nem kell görögül tudni, mert az ember meg tudja nézni egy biblia programmal is, hogy ott milyen görög szó szerepel, utána ki tudja keresni annak jelentéseit, utána tud nézni a hátterének, amit az előbb például elmondtam, ugye a szabados szóról, az apeleutherosról, ezt már ki tudja keresni, de vannak olyan érdekességek és fontos árnyalatok, amik viszont nyelvtani ismeretekhez kapcsolódnak. Tehát minden nyelvben az ige időnek a szemlélete az más egy kicsit. Hogyha valaki tanult legalább két idegen nyelvet, akkor ezzel szembesült, hogy más a németben, más az angolban vagy franciában, az, ahogy az a nyelv látja az időket, az aspektusokat, tehát más a szemléletmódja, és ez a görögre is igaz. Görögben ugye az a nehézség a magyarhoz képest, hogy már eleve két múlt idő van, de van még egy úgynevezett perfektum, ami nem múlt időt fejez ki igazából, hanem befejezett cselekvést, lezárt cselekvést, és ez egy ilyen árnyalatnyi különbség a múlt időhöz képest, de nagyon gyakran azért ebből is lehet kijelentést meríteni, például a vérfolyásos asszonynak, meg más meggyógyult személyeknek is azt mondta Jézus, görögül mondom, elég csúnyán hangzik, ilyen hé pisztis szú, se szókense. Sok benne az ez betű.
De szépen hangzik.
Szépen, akkor jó, ugye, szépen hangzik. Tehát ez a se szóken, ez úgynevezett perfektumban van, és ez azt fejezi ki, hogy a te hited meggyógyított, megszabadított, megmentett téged, de olyan értelemben, hogy ez lezárt kész dolog, nincs vita többet, te egészséges vagy, tehát az eredményére teszi a hangsúlyt, nem pedig a gyógyulás folyamatára, hogy hát meggyógyultál, de ki tudja még mi lesz, azért vigyázz magadra, nem le van zárva. Más helyen is van, ahol ezt a perfektumot úgy használja az ige, hogy ez nekünk nagyon tanulságos, például az János első levelének a második fejezetében, ott ugye különböző korosztályokat szólít meg az ige, és azt mondja az ifjaknak, hogy többek között, hogy legyőztétek a gonoszt. Először is úgy van a károm, hogy meggyőztétek a gonoszt, hát ez már eleve nem jó, mert a gonoszt nem lehet meggyőzni, hanem csak legyőzni. De ez még a kisebbik gond, mert erre gondolom általában rájönnek a bibliaolvasók, de itt is perfektum van, neni kékate, és ez azt fejezi ki, hogy olyan győzelem van a kezetekben, ami felülírhatatlan. Tehát ez egy lezárt dolog, de nem ti miattatok nyilván, hanem ezt Jézus Krisztus érte el, ezt a győzelmet. És érdekes, hogy a győzelemről például sokat beszél a Jelenések könyve, és sok ígérete kapcsolódik a győztesekhez. És ott azt mondja, hogy aki győz, az ez és ez történik vele. Például a 24. fejezetben azt ígér, hogy az örökségül nyer mindent. Tehát elég komoly ígéret.
Igen.
És ott viszont érdekes módon egy folyamatos ige alak szerepel. Tehát ott igazából arra teszi a hangsúlyt az ige, hogy nekünk folyamatosan kell tennünk, hogy az a győzelem a kezünkben maradjon, hogy megmaradjon. Tehát nem úgy van azért, tehát egyrészt hit által igaz az, hogy Jézus Krisztus megszerezte számunkra, és ez egy eldöntött tény, de ugyanakkor a mi részünkről meg mégis egy folyamatos munkát igényel, mert nem elég az, hogy megtértünk, megszabadultunk, nem ülhetünk a babérjainkon, hanem folyamatosan a győztes pozícióban kell maradnunk, erre kell vigyáznunk. Ebből is látszik, hogy hát ez egy feltételes ígéret, tehát hogyha nem maradunk ebben a győztes pozícióban, akkor nem fogunk mindent örökségül nyerni, úgyhogy erre nagyon fontos, hogy odafigyeljünk.
Hát ez már a hitéletünket befolyásoló nyelvtani különbség.
Abszolút, így van. Aztán még erről a folyamatos ige alakról még szólnék egy másik példát is. Tehát van, ki tudja fejezni azt különböző ige alakok esetében a görög, hogy a cselekvés az folyamatos, vagy pedig egy pontszerű. És ugye van az az ige, ami úgy nevezünk, hogy úgy mondunk görögül, hogy hamartánó. Ez azt jelenti, hogy bűnkövetel, bűnben él, vétkezik, általában így fordítja Károli. Először is érdekes ennek a szónak a jelentés történetét végignézni. Ez még Homérosznál azt jelenti, hogy célba talál, vagy bocsánat, nem talál célba a dárdával vagy a nyíllal, tehát céltéveszt. Nem azt jelenti a Bibliában, hogy céltéveszt, tehát nem kell ezt kicserélni, ezt a jelentést, csak benne van az, hogy ha valaki bűnben él, akkor az életet céltévesztetté válik, tehát nem fogja megkapni azt vésősoron, amit a bűnnel el szeretne érni. Ugye beszél is máshol az ige arról, hogy a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége van, nem fogja elnyerni a célját, mert előbb-utóbb belebukik, de tehát ez érdekes, hogy eredetileg ezt jelenti ez az ige.
Hát több, mint érdekes, hiszen...
Igen, jó, rendben.
És azért is érdekes erről beszélni, hiszen valóban tényleg a hitünket befolyásolja, hogy ezt hogyan értjük, és látni azt, hogy nem az van, hogy vagy erővel megszerzem a hitem célját, vagy hittel szerzem meg, hanem hit erőből nyilván bűnt fogok, valamilyen vétket fogok elkövetni, és ez törvényszerűen céltévesztetté tesz, azért ez kijózanító.
Igen, abszolút így van. És mondanék néhány példát, tehát amikor ezzel az igével találkozunk, tehát ezt elég sokszor használja ezt a hamartánót az Újszövetség, más igék is vonatkoznak a vétkezék, bűnkövetel fogalomkörre, elég sok szó van a görögben, ez talán a legfontosabb. És például, amikor a guta ütött, tehát meggyógyítja Jézus, akkor utána azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És ott egy folyamatos ige alakot használ, hogy többé ne élj bűnben, tulajdonképpen szabadon így lehetne fordítani. Tehát ebből az derül ki, hogy ez egy olyan ember volt, aki bizony előtte bűnben élt. Erről itt nem beszél ezen a helyen az ige, hogy milyen bűnök voltak az életében, amik esetleg az állapotát is ilyen helyzetbe jutották. De...
Gondolom van ilyen, hogy bűnös életmód.
Igen, igen.
Hogy nem az, hogy minden nap elkövet bűnt, hanem maga az életmód
igen,
már eleve.
Igen, ilyen. Így van, így van. És a másik, ahol ez sokkal egyértelműbb, a házasságtörő asszonynak ugyanezt mondja Jézus, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, ne élj bűnben, hát ott meg tudjuk, hogy hát, a házasságtörő az nyilván bűnben él, tehát az nem kérdés, hogy egy bűnös életmódot folytatott ez az asszony. És például, hogyha... Igen, tehát a János levél foglalkozik sokat így bűnbe esett, meg emberekkel, meg a bűnnek a kérdésével, és a második fejezetet úgy indítja János, hogy úgy szól magyarul, hogy fiacskáim, illetve a Károliban, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Itt is fontos megnézni, hogy ez a ne vétkezzetek, hogy itt milyen görögül ez pontosan hogyan fejezi ki, kiknek vonatkozik, kire vonatkozik ez. A eléggé barátságos megszólítás és intés. Hát először is, hogyha fiacskáimnak szólítja őket, a teknia szót használja, az nagyon fontos, a János levélben különböző megszólítások vannak, hogy ez tulajdonképpen a újjászületés utáni állapotra vonatkozik, ez a kisgyerek megszólítás, hogy hát amikor az ember még nem sokat tud a keresztény életről.
Tehát hitben kisgyerek, és
hitben
nem korban.
Hitben kisgyerek, nem korban természetesen, hanem hitben kisgyerek, és nekik, tehát az igeit arra vonatkozik, hogy ne essetek el bűnben, ne kövessetek el bűn, nem arra vonatkozik, hogy ne éljetek bűnben, hanem hogy elkezdik a nagy lelkesen a keresztény pályafutásukat, és hát megbotolnak, ez előfordul, de akkor ne felejtsük el, hogy van egy szószólónk, egy közben járunk az atyánál, és az Jézus Krisztus, tehát akkor azonnal segítséget tudunk kapni ilyen állapotban. Tehát azt mondom, hogy tehát azért nem úgymond szigorúbb ebben az esetben János szerintem, mert nem arról van szó, akik folyamatosan bűnben élnek, majd direkt bűnben élnek. És például a első Timóteus levélben ott azt a tanácsot adja Pál Timóteusnak, hogy a vétkeseket mindenki előtt fedjed meg. Ott viszont olyanokról van szó, hogy folyamatos igalakot használ a görög, akik folyamatosan bűnben élnek. Tehát az egy más bánásmód, nem azt mondja, hogy akkor azok mondják az úrnak azt, hogy bocsánat, és akkor ennyivel rendezve van a dolog, hanem nyilvános megfedés javasol, tehát egy eléggé kemény és hát gyakorlatilag megszégyenítő bánásmódot javasol Timóteusnak velük kapcsolatban. Csak mert valószínűleg nem lehet velük már másképp elérni a célt.
Igen, ez is nagyon fontos aspektus, hogy a cél a lényeg, és abszolút, nem pedig a megszégyenítés.
Nem a megszégyenítés a lényeg, az a lényeg, hogy valahogy megmenteni az embereket. Kit hogyan, és a János levélben is foglalkozik olyanokkal, tehát ott is van egy a végén, az 5. fejezetben olyanokról szó, akik úgy tűnik az ige alak alapján, hogy folyamatos bűnben élőkre gondol, hogyha valaki látja, hogy a testvére vétkezik, vagyis bűnben él, folyamatosan bűnkövetel, akkor könyörögjön érte. Tehát nem is azt mondja, hogy menj oda hozzá, és mondd meg neki, hogy térjön meg, hanem első, hogy kezdjünk el imádkozni, hogy egyáltalán legyen lehetősége, hogy meglássa azt, hogy ez mennyire nem jó, mit. Mert ugye testvér, tehát ez egy eléggé rossz állapot, hogy megtért ember létére folyamatosan bűnben él, és onnan...
És milyen sok fejtörést okoz ez a gyülekezetekben.
Biztosan, igen. Hát ezt te jobban tudod, de tehát azért
de ezek szerint
mondom,
egy nyelvtani nagyon... fordulat ezt ki meg tudja értetni, hogy, igen, ez, hogy az ember ismeret Isten részéről mennyire nagy, és hogy jobb, ha ahhoz fordulunk, mint ha szimpla humanizmushoz.
Igen, így van. Tehát, hogy azt látjuk egy magyar fordítást olvasva, mondjuk a Károlit olvasva, hogy tehát nem értjük, hogy miért vannak különböző bánásmódok a különböző személyekkel kapcsolatban, akik hát látszólag bűnös,
igen.
És aztán kiderül, hogy hát azért már az egyik az, tehát becsapja teljesen magát, mert azt mondja, hogy ő keresztény, és közben pedig bűnben él, a másik pedig hát elesett valamiben, ami hát azért nem sokakkal róla lehet elmondani, hogy soha nem történt meg velük a megtérésük után. De akkor gyorsan föl kell állni, és megtérni, és tovább menni.
Ez is egy olyan, mint egy ilyen lámpa, most hirtelen reflektorfénybe került. Nem tudom, milyen példát hoztál meg, és nem szeretném kisiklatni, de viszont én egyről még tudok, amit elmondtál a órákon is, a Szentléleknek a gyümölcse, amiről számomra ott derült ki, hogy igazából az egy.
Igen.
Holott ugye sokat. Azt hittük, hogy jó, hát ezt megvalósítom belőle, de hát mindet ugye nem tudom megteremni, de legalább egyet.
Igen, így van. Tehát nagyon érdekes, hogy a Galata levél beszél a Szent Szellemnek a mindig úgy mondjuk a gyümölcseiről, meg a gyerekek ugye rajzolnak az óvodában, iskolában ilyen fát, sok-sok gyümölcsel. Ezzel igen, semmi baj nincsen, csak igazából ott azon, hogy a Szent Szellem gyümölcse, és utána jön a felsorolás. És ez számomra nagyon nagy felfedezés volt, amikor megértettem, hogy nem úgy van, hogy nekem mondjuk az öröm az nagyon szimpatikus, vagy van valaki, akinek nincsen affinitása az örömre. Tehát egy ilyen száraz ember nem szereti ezt a nagy röhögcsélést, és akkor úgy gondolja, hogy ő azt kihagyja, ott van a másik 8, hanem ezek együtt növekednek, de persze nekünk nem kell erőlködnünk rajta, ez is biztos. Hát csak hagyni, hogy a Szent Szellem kimunkálja bennünk, így van.
Tehát ahhoz viszont gondolom jó mag kell, vagy nem tudom, hogy mi az, amire azt mondod, hogy nem kell hozzá erőlködni.
Hát a Szent Szellem vezetésében kell járni, és annak lesz az a látható következménye, mert az, hogy valaki a Szent Szellem vezetésében jár-e, én azt gondolom, hogy így a tehát az igen nem ad ismérvet. Tehát nem mondja meg, hogy az jár a Szent Szellem vezetésében, aki ezt csinálja, azt csinálja, aki évente 5 embert megtérít, vagy nem tudom, hány ruhát ad a szegényeknek, hanem a gyümölcsökből derül ki, azok lesznek láthatók, mert mindenkinek más a vezetés a feladata szerint.
Nem? De a gyümölcs ez ugyanaz.
Viszont szerint a gyümölcsöknek, hát igen, valami módon ugyanannak kell lennie, igen.
Tehát akkor az a
mértékletes, a szeretettől a mértékletességig minden benne kell, hogy legyen.
Minden benne kell, hogy legyen.
Igen.
Ezt egyébként akkor képileg, hogyha nem tálat rajzolnátatnánk a gyerekekkel, mint gyümölcsöt, akkor te hogyan rajzoltatnád le a valóság hűen?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát nem tudom, lehet olyan gyümölcsöt rajzolni, mint minden oldalról más egy kicsit. Egyik ez oldalról banán, másik oldalról alma, ananász.
Tehát akkor ez már kicsit olyan, mint az Ezékiel látomás.
Igen.
Igen, tehát akkor lehet, hogy a valóság tényleg ilyen, hogy egyszerűen ahonnan nézzük, de mégis mindegyik ugyanazt a lényeget akarja.
Igen.
A nyelv szerinted akkor, tehát a görög nyelv, abból, tehát azt a lelkesedést, most azt mondod, hogy nyilván a többi nyelvet is szereted, amit tanultál, ez mégiscsak olyan mélységekbe tud elvinni, meg hát el is tudsz vezetni ebben hallgatókat, ami hát látom, hogy azért a Szentlélek öröméhez mindenképpen elvezett téged.
Hát abszolút így van, de azért tehát nem állítanám szembe semmiképpen a Héberrel.
Nem, semmiképpen.
Csak, tudom, hogy
ez múlt a másik héten, arculata.
Múlt héten volt ugye
igen
a Héberről szó, úgyhogy azt csak éppen csak futólag érintettem, mert nem akarom más kenyerét elvenni, de mind a kettőre igaz, hogy ugye jó beszél arról, hogy van olyan, amikor az emberek a föld felszínén keresnek kincset, meg ugye le lehet ásni mélyen, mint egy bányába, és azért, amikor az ember az idegen nyelvek, tehát a héber és görög nyelven tanulmányozza az igét, akkor ezt az utóbbihoz hasonlítanám, de nem mondom azt, tehát, hogyha valakinek végképp nincs lehetősége, módja, vagy úgy érzi, hogy semmi képessége nyelvtanulásra, akkor azt mondom, hogy ha csak szavakat ismer meg az eredetiből, tehát azzal is nagy kincseket talál meg, hát ott van a Szent Szellem, aki elvezet minket minden igazságra, tehát én ezt nem akarom így mindenek fölött valóvá tenni, hogy tessék görögül és héberül olvasni a Bibliát holnaptól kezdve. Tehát erről jó bizonságaink vannak a gyülekezetben is, hogy amikor úgy tűnt, hogy a prédikátor nem nézett utána héberül és görögül, mégis azt prédikálta, ami ott van az eredeti szövegben. A kedvenc történetünk erről, amikor Sándor egyszer felolvasta, ez még nagyon sok évvel ezelőtt volt, és akkor még erről nem beszéltünk a Szent Pálon, mert aztán ez többször szóba került, a Tiatira beli gyülekezetnek írt levelet. És ugye ott szerepel az, hogy mondja a Szent Szellem, hogy az üzenetet, hogy írd meg, hogy van egy kevés panaszom ellened, mert hagyod azt az asszonyt, a Jézabel tanítani. És akkor így megállt Sándor, és mondja, hogy ez nem kis panasz. És akkor így összenéztünk, akik ismertük az eredeti szöveget, mert az a helyzet, hogy itt többféle szövegvariáns van a különböző kéziratokban. De igazából az, hogy kevés, az alig-alig fordul elő, és sokkal valószínűbb az, hogy ott eredetileg az állt, hogy súlyos panaszom van ellened.
Ami nem ugyanaz.
Ami egyáltalán nem ugyanaz, és a Sándor erre ráérzett, tehát úgy beszélt erről az igehelyről, hogy a Szent Szellem által ráérzett, hogy itt igazából mi áll, és mi az igazi szöveg. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye az új szövetség az hát nem így maradt fönt, ahogy itt van a kezemben egy ilyen modern kiadású kis kötet, hanem sok ezer kézirat, van, ami töredék, van, ami pedig egész új szövetséget tartalmazó, így maradt fönt ránk, és bizony vannak eltérések, tehát előfordulnak különbségek, és ez az egyik nagyon érdekes hely, amit az előbb említettem, tehát a második, a jelenések könyvének második fejezetéből, amit idéztem, hogy ott van olyan szöveg, ahol csak annyi van, hogy van valami bajom veled, vagy panaszom ellened, van olyan, ahol súlyos panaszom van ellened, ez a többségi, és előfordul, de csak nagyon késői kéziratban az, hogy kevés panaszom van ellened. Tehát ez nagyon gyanús, hogy ez egy talán szándékos, vagy mindegy most, hogy hogyan magyarázzuk, de egy olyan változatás volt, ami nem állja meg a helyét. És érdekes módon a fő kézirat, amiben ez fönnmaradt, az egy ellenreformációs vulgáta kiadás, tehát egy katolikus ellenreformációs kiadás, amit aztán sajnos továbbvittek nem csak a katolikus bibliafordítások, hanem még a protestáns bibliafordítási hagyományba is belekerült.
Tehát akkor az eredeti mindenképpen egy más dimenziót vett föl, akár hát ilyen dologban is.
Igen, tehát itt egy komolyabb figyelmeztetésről van szó, mint hogy ilyen kis. Hát ez nem tetszik nekem, hanem ez nagyon komoly probléma volt abban a gyülekezetben.
Én azt gondolom, hogy nem csak nekem csináltál kedvet, de nagyon fontos dolgokat lehet azért felfedezni nyelvtanulás szempontjából. Én ugyancsak élő nyelveket beszéltem eddig, most igyekszem én is olvasni ezeket, amiket ajánlotok, de abba is nagyon fontos világnézeti kérdések merülnek föl, hát még akkor, hogyha a Bibliának az eredeti világnézetét akarnánk megérteni, már pedig talán ez cél lenne. Nagyon köszönöm, Eszter, hogy itt voltál velünk,
és köszönöm szépen.
Vállaltad ezt a beszélgetést. Tehát Grül Tiborné Eszterrel beszélgettem, és ezzel gyakorlatilag a középpont végére is értünk, nem csak ennek a beszélgetésnek. Nagyon köszönöm a munkatársaim segítségét, illetve munkáját. Tamás Csilla szerkesztő, Kántor Fanni hírszerkesztő, Kammer Jonatán technikus, Jánbor László zenei szerkesztő, illetve Szobota Zoltán főszerkesztő részéről. A hallgatókatnak megköszönöm ezúttal is a figyelmét, és kérlek benneteket, hogy továbbra is hallgassátok a Hit Rádiót, hiszen ezzel a adás nem ért véget, hanem tovább folytatódik, és délután is lesz élő műsor, illetve aki erről lemaradt volna, azt este 7-kor megismételjük a hitköznapok adásában. Én mára elköszönök, a mikrofonnál Petrőc Katalint hallottátok, nagyon szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak.
Oh, happy day. Oh, happy day.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.